kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egyre kevesebb a katolikus pap, olvasom a Magyar Nemzet mai számában, illetve a műsor készítésének napján. 2006-ban még 2576 pap várta a hívőket misére, azonban idén már csak 2110 látják el ezt a szolgálatot. Tavaly 36 papot szenteltek, idén a püspöki konferencia összeállítása szerint mindössze 21 pap szentelése várható. Én átnéztem ezt a listát, és hála Istennek hiányos legalább 22. Mert akivel beszélgetek, Hernádi Lehel, ferences szerzetes nem szerepel ebben az összeállításban. Őt június 17-én délelőtt 11 órakor a pasaréti templomban szenteli pappá Székely János püspök. Tehát egy leendő új misés a beszélgetőtársam. Kedves Lehel, nagyon fiatalos vagy, de nem vagy nagyon fiatal. Hány éves leszel idén június 30-án?
Június 30-án töltöm be a 40. életévemet, kerek évfordulóhoz érkezek.
Lehet mondani, hogy te késői hivatás vagy, vagy pedig igen hosszú ideig készültél a szentelés napjára?
Többször gondolkodtam már ezen, hogy meg tudom-e magamat úgy határozni, mint akinek késői hivatása van. Hát tulajdonképpen igen, hogy 28 éves voltam, amikor igent mondtam Jóisten hívására, és akkor még egyházmegyei szemináriumba léptem be. Viszont a papi hivatást azt már kisgyerekkoromban, serdülőkoromban, 20 éves koromban és 20-as éveim elején is többször intenzíven éreztem, csak igen, a Jóisten egy hosszú kacifántos úton, vagy út után sikerült a Jóistennek belőlem kihozni azt, hogy végleg oda szenteljem magamat az ő szolgálatára. Ugye, én az életemet el tudtam volna képzelni másképpen is, családosként akár, vagy más hivatásban, más foglalkozást űzve is, de aztán a isteni hívás az mindennél erősebbnek bizonyult, végül beadtad
a derekadat.
Igen.
Na, hát ez derék dolog. 28 éves korodig mi történt? Hol láttad meg a napvilágot?
Pakson születtem, 1977-ben ugye, de nem Pakson, hanem Pakstól 15 kilométerre lévő kis faluba, Györkönyben nőttem fel. Ugye szüleim 1974 óta éltek ebbe a faluba, ők pedagógusok lettek, édesapám tanár volt, édesanyám óvónő, most már mind a ketten nyugdíjban vannak.
Hányan vagytok testvérek?
Hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legfiatalabb, van egy bátyám, és a legidősebb testvérem a nővérem.
Tehát akkor a szentelésedkor azért ott lesz a család.
Igen, igen.
És hol fogsz új misét bemutatni?
A szentelést követő napon, ugyanabban a templomban, ahol felszentelnek, a pasaréti páduai Szent Antal ferences templomba, majd július 9-én Nagydorogon, Györkön az egy evangélikus falu, ahol én fölnőttem, nem volt plébánia, hanem a Györkönytől 4 kilométerre lévő Nagydorog községnek a filiája voltunk mi.
Nagyon érdekes, van Dorog Esztergom közelében, az az igazán Nagydorog, de Nagydorog település, Kisdorog település, ez Tolna, ugye?
Mind a két Kisdorog is, és Nagydorog is Tolna megyében található, de Kisdorog az ott Tél-Tolnába, és Nagydorog meg hát ott a Paksi járásban.
Szintén Tolnában.
Szintén még Tolna megyében.
Na hát ezt is megtudtuk, hogy három Dorog van az országban.
Igen. Általános iskolát Györkönybe végeztem, aztán gimnáziumi tanulmányaimat azt a Paksi gimnáziumba, Vakbottyán gimnáziumba végeztem 1991-től 95-ig.
Mi történt veled 28 éves korodig, tehát abban 10 évben, amikor eldöntötted, hogy igenis odaadom magam az Úrnak?
Hát ez az időszak, ez nagyon szerteágazó időszak volt az életemben. Sajnos sokszor letértem a Jóisten útjáról. Ugye érettségi után én nem tanultam tovább rögtön, hanem elmentem segédmunkásként dolgozni ott a faluba, köművesek mellé, dinnyéseknél, dinnyeföldön dolgoztam, dinnyét árultunk szerte az országba, élveztem azt az anyagi függetlenséget, amit ez adott, hogy volt saját keresetem, és hát azért a család részéről volt egy elvárás, hogy tanuljak, hiszen ebben az időszakban az én nővérem meg bátyám már, ők a jogi egyetem hallgatói voltak mind a ketten, de mégis én akkor ilyen makacs, lázadó korszakomban voltam, és élveztem ezt a mindenkitől való függetlenséget, legalábbis én ezt akkor úgy éltem meg. Hogy...
Ha most visszatekintesz erre az időre, igaz az a mondás, hogy a jóistent szeretőknek minden a javára válik? Tehát utólag ezek az időszakok fölöslegesek voltak, vagy pedig igenis egy olyan sajátos tanulságokat, élményeket, találkozásokat ad számodra, amely talán egy lelkipásztor számára életbevágó, hogy megértse az embereket?
Hát utólag nem bánom már ezeket az éveket, mert tényleg megismertem, hogy a szüleim falusi értelmiségiek voltak, kicsit úgy mi úgy kiemelkedtünk ott a többiek közül. Hát én megismertem itt sokkal jobban a falusi, hát szabad ilyen fellengzős, tehát a falusi társadalomnak a más rétegeivel én sok jó kapcsolatba kerültem, és tényleg mai napig is gondolom, hogy ez hasznos lehet majd a következő évtizedekben, hogy közel kerültem el azokhoz az egyszerű munkás emberekhez, akikkel együtt dolgoztam, és talán majd a későbbiekben is meg tudom majd ezt a réteget jobban szólítani, akár mint más.
28 éves korodban jelentkeztél. Ez a Tolna és Baranya a Pécsi Egyházmegye, ugye?
Igen, igen.
Tehát Pécsi Egyházmegyés kispapnak jelentkeztél először? Én,
tehát a 3 évet hagytam ki az érettségi után, utána a sorkatoni szolgálatomat töltöttem, és jelentkeztem aztán Szegedre, a Szegedi Tudományegyetem történelem szakára, és hát ott voltam 2005-ig, és 2005-ben adtam be a jelentkezésemet a Pécsi Egyházmegyébe, a Pécsi Püspökúrhoz vegyem föl. Igazából Szegeden az egyetemi évek alatt kerültem közel a újra a Jóistenhez és az egyházához. Ugye ott szép liturgiákat tudtam részt venni a Szegedi Dómba. Jártam, ott lettem napi áldozó, rendszeresen gyónó, lehet így mondani, hogy megtért ember, és ott ismertem föl, újra megint erősen jelentkezett a Jóisten hívása, és ott már nagyon gondolkodtam, hogy merre menjen tovább az életem, hogy hogyan tudhatnék, milyen formában hív engem, nekem sokáig nem volt világos. Már abban az időszakban is a missziós hivatás érdekelt, a szerzetességről is olvasgattam már akkor sokat, de a plébánosom jó példája a hatására végül is aztán úgy döntöttem, hogy az egyházmegyei szemináriumba lépek be, de már ott is végig folyamatosan gondolkodtam, meg én ezt jeleztem is ott az előjáróim felé, hogy erősen gondolkodom azon, hogy a szerzetesség irányába folytassam az életemet.
Szólj erről a plébánosról.
Tehát legszívesebben, vagy a legnagyobb hálával Stockinger Artúr atyára gondolok vissza, az idős plébánosunk volt, aki már 1994-ben elhunyt.
Ott a Nagy Dorogon?
Igen, ő volt a Nagy Dorogon, akkor elég régóta a plébános, már 70-es évek elejétől. Őnála kezdtem el minisztrálni, hittan, 80-as években vagyunk, még akkor hát házakhoz jött ki, és a házaknál tartottuk a hittant.
Igen, ugye, mert iskola hittant is lehet. Üldözték, plébánián nem lehetett tartani.
És a legjobb barátom hatására kezdtem el hittanra járni, meg minisztrálni, és az ő lakásukban voltak ezek a hittanok, egyszer ott csak ott játszottunk, és megjelent az atya, és akkor úgy volt, hogy én megyek el, hiszen most itt kezdődik nekik a hittanóra, és megkérdezték, hogy hát milyen vallású vagyok, mert ez nem is volt téma köztünk, és mondta, hogy katolikus vagyok én, és akkor mondta az atya, hogy akkor nem menjek el, maradjak itt, és aztán nagyon szívesen elkezdtem járni.
Hány éves vagy ekkor?
Hát ekkor 11 uh-huh. éves lehettem körülbelül.
Szüleid ott voltak pedagógusok ebben a faluban, és azért pedagógusok nem nagyon mertek akkor legalábbis azon a helyen, ahol működtek, faluhelyen templomba járni, mert az nagy rossz pont lehetett, nem?
Hát szüleim vallásosságáról azt tudom elmondani, hogy tehát mindkét ágon a nagyszülők mélyen vallásos vallásukat kommunizmus évtizedei alatt is bátran vállalós, gyakorló katolikusok voltak, viszont a szüleimnek, tehát ők megkapták a katolikus vallásos nevelést, viszont hogy életük derekán, úgy kiesett nekik ez a egy-két évtized, és most újra már járnak templomban, nem most, hát már édesanyám úgy körülbelül 90 óta volt, neki egy nagyon súlyos műtétje, az életveszélybe került, és akkor ott volt neki egy olyan élménye, ami újra a Jóisten közelébe vitt, és édesapám is most már több mint 10 éve, hogy rendszeresen jár misére.
A falut plébánosának nem volt evidens, hogy te katolikus vagy, meg a barátodnak sem, mert ez nem volt téma, és hát nem nagyon jártatok templomba akkor.
Az időben az én falumban, Györkönyben csak két hetente volt szentmise, még csak kápolnánk se volt, hanem egy parasztháznak az első tiszta szobája volt berendezve kápolnának, miséző helynek, és akkor ott egy időben havonta, aztán két hetente voltak szentmisék, és körülbelül 10 ember járt.
A Györkönyv Nagy Dorognak a filiája volt akkor is?
Igen, Nagy Dorognak a filiája volt.
Ez az atya, azon kívül, hogy ott marasztaltak kedvesen a hittanórán, milyen ember volt?
Hát ő nagyon-nagyon barátságos, nagyon nyitott, jó humorú, emellett meg mélyen elkötelezett és sugárzott belőle a hitnek a meggyőződése, meg az, hogy egy ízig-vérig papnak látszott, és az is volt ő valójában. És nagyon nagy hatással volt ránk, és nagyon szerettük a hittanóráit, amellett, hogy ő hittan tanított nekünk, úgymond korrigálta az akkori közoktatásnak a tévedéseit, és például a hazaszeretetre, történelem szeretetére is nevelt bennünket.
Más pap atya ki volt rád hatással, gondolom Szegeden is volt ilyen. Aztán... Szegeden egyébként említetted, hogy a szerzetesség vonzott már akkor, mikor egyetemista voltál, hát ott voltak piaristák, alsóvárosban ott voltak a ferencesek, voltak jezsuiták.
Ennek ellenére én a Domba kezdtem el járni. Hát néha-néha megfordultam azért az alsóvárosi ferencesek templomába is, egy-egy zsolozsmán, jezsuiták által szervezett ilyen előadásokra, alkalmakra, és néha-néha elmentem, de alapvetően én ott a Domba jártam, az egyházmegyére és atyáknak a miséire. Akinél hosszú évek után először gyontam, egy idős atya, nem tudom, hogy éle még, a Holló atya, ő nagy szeretettel, én úgy mondom, hogy fogadott vissza az egyház közösségébe, és bátorított továbbiakban is, és segített, hogy a igent mondani, és hogy a hivatásomra. Kondé Lajos volt akkor a...
Híres ifjúsági lelkipásztor.
Egyetemi lelkész. Bár én megmondom őszintén, hogy én azt éreztem a szívembe, hogy inkább el akartam vonulni a világtól. Egy olyan albérletbe költöztem aztán, hogy az egyetem éveim utolsó 3 évét egy olyan nyugodt albérletbe éltem le, ahol volt egyedül nekem volt egy szobám, nem kellett megosztanom másokkal, így tulajdonképpen ilyen szerzetesi életet tudtam élni, nagyon nagy vágyat éreztem abban az időszakban, hogy imádkozzak, hogy a Szentírást olvassam, hogy elmélyüljek a hitemben. Bent a teológiai könyveket kezdtem el olvasgatni, és meg mindenki be akart volna, hogy kapcsolni ott az egyetemi lelkészség csoportjába, és hát volt azért némi kapcsolatom velük, de én meg egy ellenkező dolgot éreztem a szívemben, hogy most már kicsit úgy visszavonulni a világtól, és egy óriási ilyen tisztulási vágy is volt bennem, hát azért én az előtte levő években én hát körülbelül mindent kipróbáltam, mint az akkori fiatalok, így hát benne voltam az éjszakai életben, szórakozásokban, minden olyasmiben. Tehát én inkább ezzel azt akarom csak mondani, hogy én egy elvonultságra, egy mély Isten kapcsolat megélésére vágytam, és ahhoz úgy éreztem, hogy inkább csendben kell lennem, és és imádságban és tanulmányokban elmélyülni sem, mint hogy ilyen aktív életet éljek.
És akkor így következett el 28 éves korodra az, hogy fölvételedet kérted a pécsi egyházmegyébe.
Igen, végül is aztán...
Az egyetemet elvégezted végül is?
Hát csak abszolutóriumig jutottam.
Na hát akkor az gyakorlatilag.
A rendtársaim is így a számra tették, hogy ezt kár, hogy nem fejeztem be, hogy nem lett belőlem úgy a történelem tanár.
Jelentkeztél a pécsi hittanányi főiskolára, fölvettek, és ott eltöltöttél 2 évet, 3 évet?
3 évet töltöttem el, 2005-től 2008-ig, és hát ott a spirituálisom Kajtár Edvárd atya volt akkor, aki az ő révén megismertem a harmadik világ szegényeinek szolgái mozgalmát, jeleztem neki ezt a missziós érdeklődésemet, és az ő testvére, testvéröccse, ő egy évre kiment Peruba, önkéntesként a harmadik világ szegények szolgai mozgalom hívására, ott közöttük dolgozott, és akkor összehozott az atya az ő testvérével, és arra az elhatározásra jutottam, hogy hát én is kimennék egy évre, és az év, úgy is hirdették, hogy ez egy ilyen hivatást tisztázó év, amellett, hogy egy évig imádkozol és dolgozol a szegényekért, a szegények között, és én ezt úgy teljesen hát megbeszéltem én akkor a püspök atyával, az előjáróimmal, hogy én szeretnék elmenni egy évre, és akkor erre megkaptam a lehetőséget, és igazából ott már valódi szerzetesek között, kolostori körülmények között éltünk és dolgoztunk, és ez nagyon-nagyon megtetszett nekem, és mikor jöttem haza, akkor már biztos voltam benne, hogy nem megyek vissza egyházmegyés papnak, hanem a szerzetesség útjára szeretnék lépni.
De mégsem a harmadik világ szegényei közösségének a tagja lettél, hanem a ferenceseké. Ennek mi a története?
Hát Szent Ferencnek a vonzása is azért végig ott volt az én életemben, már itt serdülő koromban, de nem ismertem ferenceseket én, hanem olvasmányaim alapján, meg hát az általános dolog, amit gondol mindenki Szent Ferencről, anélkül ugye, hogy még komolyabb megismerkedni az ő életével, vannak ezek a ferences toposzok, vagy Szent Ferenc...
Zeffirelli film játszott szerepet ebben?
Hát például a film is, meg azt, hogy te olyan szabadon és vidáman élni a Jóisten számára, mint ahogy a Szent Ferenc atyánk megélte az ő maga életében. És hát olvasmányom voltak, Barsi Balázs atyának a könyveit olvasgattam, ugye azért könnyen hozzáférhetőek voltak abban az időben, és az ő könyvei. És hát én is sokan gondolkodtam, hogy miért nem kellett gondolkodnom, tehát azért nem, megfordult azért a fejembe, hogy belépjek a harmadik világ szegények szolgái mozgalmat.
Ez egy új 20-30 évre visszatekintő közössége az egyháznak, ugye?
80-as években lett pápai jogú szerzetes, ha jól tudom. Csak én még ott voltam közöttük, egy évre mentem ki, de nem bírtam ott maradni egy évig, mert nem bírtam hozzászokni a magas hegységi klímához ott az Andokba.
Beteg lettem, mert az 3000 méter fölötti területen van.
3400 méter magasan voltunk, és ilyen hegyi betegséget kaptam, ami aztán szívem se bírta ott a...
Igen, ritka a levegő, ugye? Kevés az oxigén.
A levegő, és ezért... A vérben nem kerül annyi oxigén, amennyi a szervezet igényel, ezért én állandóan fáradtságot éreztem, olyan voltam, mint hogyha még egy 40 kilós zsákot kellett volna cipelnem, egy lépcsőre, ha fölmentem egy emeletet, ott a kolostorban
szuszogni kellett, és leülni
kellett, meg kellett állni, aztán volt egy olyan, úgy annyira rosszabbodott az állapotom, hogy két éjszakán át egy percet se tudtam aludni, mert ahogy elaludtam, a saját szívverésem vert föl, tehát ilyen szívritmus zavart éreztem már, akkor bevittek kórházba, vizsgáltak, de hát mondták, hogy valószínű, hogy ez a hegyi betegség az oka, és hát akkor ott az ottani előjárókkal én megegyeztünk abban, hogy hát én ezt így nem tudom folytatni, és akkor hazajöttem. Uh-huh. És ugye nekik csak ott volt a házuk, fönn az Andokba, meg Spanyolországban a papnevelő intézetük, és akkor én ezt úgy értem meg, hogy ugye jó Isten ezt az utat így lezárt előtte, mert ez, én nem bírom, egyszerűen fizikailag ez nem megy, akkor nekem nem erre kell mennem.
De hát akkor hogy lesz belőled misszionárius, hogyha nem bírod ezt a megpróbáltatást, síksági misszionárius szeretnél lenni?
Na hát aztán beszéltem, haza kerültem, beszéltem orvos ismerősökkel, és mondták valószínűleg, hogy szűk az orrsövényem, és ezért ez lett a probléma. Meg hát én előtte, még akkor abban az időszakban még elég sokat dohányoztam is sajnos, de most már hála Istennek már lassan 10 éve, hogy leszoktam róla, és megcsináltattam az orrsövény műtétet a János kórházban Budapesten, már ferencesként, és aztán gyakorlati éven, ami 2015-16-os tanévet tette ki, akkor a tartományfőnök Dobszai Benedek atya segítségével, az ő támogatásával fél évre visszamehettem Peruba, és hogy jártam fönn az Andokba újra, még magasabban, mint az első utamon, és most már semmi, az ég vagy ott a világon, semmi bajom nem.
Kigyógyítottak a hegyi betegségből.
Így van. És bár igaz, hogy most Amazoniában voltam ez alatt a fél év során, ami kb. 1500 méter magasan voltunk csak,
De problémamentes
volt, igen.
Na, és arra ugorjunk vissza egy kicsit. Ez a missziós elhivatottság, hát egyrészt nyilván a gyerek számára romantikus élményeket adó olvasmányok révén születhet meg, mert eleve misszionárius nem láttál, mégis megragadott. Mi vonzott ebbe, és hogyan erősödött meg benned ez a szándék, hogy missziós legyél, mert úgy tudom, hogy azt szeretnél lenni továbbra is.
Igen, hát ez olvasmány élményekből indult, ugye Szavéri Szent Ferenc.
Missziók védőszentje világszerte.
Életéről, meg a Misszió című film is nagy hatással volt rám. De igazából ezek imádságba jöttek elő újra és újra ezek a vágyak, és Jóisten lelkem mélyén, tehát ő helyezi belénk ezeket a vágyakat, csak nekünk sokszor annyi minden tevődik így a lelkünkre, hogy a világból, amit, tehát a világ annyi mindent,
ezt majd úgy. Kezdett előre, hogy ezt kitom
elhelyezést. Tehát igazából ahhoz kellett nekem sok idő, hogy ezeket a mély és hiteles vágyakat, amit a Jóisten belém helyezett, hogy én ezt fölismerjem. Mert a életünk során annyi minden hatás ér bennünket, annyi minden lehetőséget, főleg a most itt a 20. század, végül 21. század eleje, modernkor, annyi lehetőséget, meg annyiféle dolgot kínál föl nekünk, hogy nehéz sokszor rátalálnunk az igazi, mély és hiteles vágyra, amit a Jóisten ültet belénk, és ami megmutatja, hogy a mi életünknek milyen irányba kell haladnia.
Tehát megtapasztaltad, hogy a Jóistennek terve van veled, de hát ezt ki kell kutatnunk, gondolom imádsággal, elmélkedéssel, csendben.
Igen, és én olyan típus vagyok sajnos, hát ez lehet, hogy nem írható az előnyömre, nekem sok idő kellett, mire hogy minden kikristályosodott. Vannak olyan rendtársaim, akiket nagyon szeretek, tisztelek, akik érettségi után rögtön belépnek, és nekik annyira látom rajtuk, hogy tényleg helyükre kerülnek, és tudják, hogy nagy elhivatottsággal már 18 éves korukban fölismerik az ő ferences hivatásukat. Hát sajnos, vagy nem sajnos, de nekem az én utam nem ilyen volt. Nekem, én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ilyen kacskaringos, tekervényes utakon vezet engem az Isten.
Mondják, hogy a jó Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni.
Igen, igen, ezt tapasztaltam meg én is életemben.
Tehát jelentkeztél 3 év után a ferencesekhez, nem a harmadik világ szegényeihez, hanem a ferencesekhez. De volt-e élményed a ferencesekről előbb-utóbb, illetve a családban, mintha egyszer korábban mesélted volna nekem, hogy a kassai ferencesekhez még a 20. század 30-as, 40-es éveiben családot kötődött?
Igen, nagyapámat kell őt megemlíteni. Hernádi Mihályt, akit sajnos én nem ismertem, mert ő 10 évvel az én születésem előtt már meghalt, éppen most van az ő halálának 50. évfordulója. Ő orvosi hivatást választotta, de nagyon mélyen élte meg a hitét, és hát én édesapámtól nem olyan régen ott megtudtam, hogy ő is annak idején fiatal korában gondolkodott a papi hivatáson, és hát gondolom én, hogy érezte a szívébe Jóisten hívását, de aztán ő valami miatt mégis orvos lett, és aztán a más első bécsi döntés után ő 1938-ban, mint egy vezetőbeosztású tiszti főorvos Kassára került, és akkor ott megismerkedett a kassai ferencesekkel, és annyira, hogy ő lett a kassai ferences plébániának a világi elnöke. És aztán innen ő több ferences atyával is mély baráti viszonyt alakított ki.
Lehet, ami ismerte az egyik vértanút is. Van egy olyan vértanú, a Kovács Kristóf, azt hiszem, aki ebbe az időben volt fiatal pap Kassán, és aztán került le Újvidékre, és egyike a 7 boldoggá vatandónak.
Hát lehet, hogy ismerte. Sajnos, igen, utána kéne járnom ezeknek a dolgoknak, majd lehet, hogy kérek segítséget rendtársaimtól, akik rendünk 20. századi történetével foglalkoznak. Kíváncsi, szívesen belenéznék egy kassai históriadómuszba ezeknek az éveknek a bejegyzéseit szívesen elolvastam, csak nem tudom most így kapásból, hogy ezt hol fellelhetők ezek az iratok. Vagy.
Mindenesetre a ferences rendbe átjöttél a Pécsi Egyházmegyei kispap évek után, ugye? És akkor most már tulajdonképpen ez az utolsó időszaka a képzésednek.
Hát 2009-ben lettem jelölt, akkor léptem be a rendbe. 2011-ben tettem első fogadalmat, 2015-ben volt az örök fogadalmam. Tavaly decemberben, éppen december 3-án Szavéri Szent Ferenc, a missziósok védőszentjének az ünnepén szenteltek diakónussá.
Te választottad az időpontot épp ezért talán?
Nem, ez így alakult ki egészen véletlenül. Vagy hát
lehet, hogy egy isteni jel, nem?
Igen, lehet. És aztán most 17-én, most szombaton majd pappá szentel Székely János püspökatya pasaréti templomunkba.
Hogyan készültél, mik az előírások, és mi volt a személyes utad itt az utolsó időszakban? Hát egy több életre szóló döntést hoztál meg, mert már vagy örökfogadalmas, vagy diákónus, de hát ez tulajdonképpen az utolsó nagy lépcső, amit meg kell tenned, hogy teljes jogú papja, szerzetese legyél az egyháznak.
Hát igen. A teológiai tanulmányomat már 2015 nyarán befejeztem, utána mentem egy gyakorlati évre, aztán befejeztem még egy 3 éves katekét, a lelkipásztori munkatárs szakot is, most az év elején januárban, és február óta
Kárpátalján, a nagyszőlősi rendházunkban élek az ottani testvérek között, és ott készültem tulajdonképpen a papszentelésre, és most jöttem június elején, ugye most tegnap ért véget az egyhetes szentelés előtti lelki gyakorlatnak, amit Szentkúton, Mátra Verebély Szentkúton töltöttem.
Igen, június 12-én beszélgetünk, tehát az a hétfőn, amely hét szombatján lesz a szentelésed. Az átlag hívő számára a lelki gyakorlat az, amikor a plébánia templomában nagy héten, vagy valamikor a húsvét, vagy karácsony közelettével egy háromnapos tridumot tart egy pap, és a szentbeszédekben, hát kicsit hosszabban, mint egy átlag prédikációban, szempontokat ad a híveknek a lelki épülésükre, lehetőleg minél többen meggyónnak, áldoznak, és így készülnek az ünnepre. Hát a pappá szentelés egy hatalmas ünnep, te is egy lelki gyakorlattal készülsz rá. Ilyenkor van egy vezető, egy lelki gyakorlat vezető, és elmélkedéseket, szempontokat. Hogy néz ki egy lelki gyakorlat szentelés előtt?
Igen, a lelki gyakorlat, az ott Fejes Antal, atya magiszter, atya tartotta, naponta kétszer találkoztunk, egy-egy órát, és ahogy mondta, hogy ilyenkor a papság miben létéről, a rám váró szolgálatról, annak természetéről beszélgetünk, kézbe veszünk különböző ehhez kapcsolható egyházi dokumentumokat, lelki könyveket, teológiai munkákat, és végig beszélgetjük a papság teológiáját, ha szabad ezt így mondani. És egyébként meg egész napos szilenciumban van ilyenkor a papjelölt, és imádkozik, és kéri a Jóisten segítségét a papságára.
Ez egy hány napos lelki gyakorlat volt?
Ez hétfőtől szombat délutánig tartott, igen.
Egy-egy papszenteléskor a szentelendő készít kis szentképet, egy emléklapocskát, amelyet a rokonoknak, híveknek átadnak a szentelés végén, és azon általában van egy jelmondat, egy motto, egy szentírási idézet. A te ilyen kis emléklapodon mi lesz?
115. Zsoltárból választottam az idézetet, hogy fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
Miért ezt választottad?
Igazából az egész Zsoltárnak mondani valója, az nagyon közel érzem magamhoz, de ebből ezt az egy mondatot emeltem ki. Ugye ez arról szól ez a Zsoltár, hogy hát ott benne van minden, hogy úgy kezdődik, hogy hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok, és akkor, de most pontosan nem is tudom idézni, de hogy a Jóisten engem fölemelt és megsegített egész életem során, éreztette velem az ő nagy szeretetét, és akkor válaszol a Zsoltáros, hogy mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, amit ő nekem juttatott, és akkor innen a következő vers az én elmondatom, hogy fölemelem az üdvösség kelyét, és segítségül hívom az Úr nevét. És hát ugye ebben benne van az is, hogy mi ferencesek különösen is tiszteljük a Jézus nevét. Tehát a Jézus neve tiszteletet, azt annak idején a ferencesek karolták föl, és terjesztették el egész Európába.
Igen, Szénai Szent Bernárd.
Szénai Szent Bernárdin és a köző követői társai.
40. születésnapodra, azt hiszem, hogy ez a legszebb ajándék, nem? Hogy akkorra már pap leszel.
Igen, igen. Én is így élem meg.
Hernádi Lehel, a beszélgetőtársam, ferences szerzetes, akit június 17-én 11 órakor szentel pappá Székely János püspök. Lehel a neved, olyan nevet választottál, amelyet a misszióban, hogyha eljutsz majd a misszióba, nehezen tudnak értelmezni. Miért lettél Lehel, és hogyan ejtik ki ezt a spanyolok, mert úgy tudom, hogy a Peruba törekszel, vagy a kecsúák hogy fogják mondani a nevedet?
Hát most ugye ott voltam gyakorlati éven, és problémák is voltak ebben. Nem, sokan nem tudták ezt megjegyezni, se nem, hogy kimondani. Nekik ez egy nagyon furcsa hangkombináció az én nevem, hogy Lehel.
Hogy mondják?
Hát volt, aki Lehel, Léhel, Léhel, tehát össze-vissza, nagyon nehezen. Sokszor szóltak hozzám, én nem reagáltam, mert nem tudtam, hogy hozzám szólnak. Hát és ezért akkor elmondtam, hogy az én keresztnevem az Balázs, és akkor többen az ottani ferencesek között akkor keresztnevemen szólítottak.
Tehát a Balázs az közérthető.
Hát ez nekik könnyebb volt.
Miért lettél Lehel egyébként? Mert Szent Lehelről nem hallottam még. Igaz, hogy magamnak is problémát jelent, mert Szent Csongor sincs, de párosítva van egy Szent Stratonikus nevű kis-ázsiai, nem tudom, harmadik századi vértanúval. A Lehellel mi a helyzet?
Hát még a jelölt időszakban, az első évben, amikor a rendben töltöttünk, akkor kellett nevet kigondolnunk jelöltség végére. És hát én egy olyan nevet, én magyar nevet akartam, régen a Mariánus provinciában ez bevett szokás volt, hogy volt a például a régi magyar nevek, Bánk atya,
Aba
atya, Kond atya,
Kolos
atya, és a többi. És azt is mondták, hogy választunk olyan neveket, amit régen, amit már viselt ferences szerzetes, és állítólag voltam éppen a Mariánusoknál egy Lehel nevű valaki, akit igazán nem sokat tudok róla, de Botondról gondolkodtam még, hogy a Boton nevet vegyem fel, aztán végül a Lehel mellett döntöttem, és az is szerepet játszott a választásomban, hogy augusztus 2-án
Porciunkulakor
van a Lehelnek a névünnepe. Uh-huh. Tehát egybeesik a angyalos boldogasszony ünnepével, ami nálunk ferenceseknél az egyik legnagyobb ünnep.
De kötődik, meg mesterséges dolog, egy ilyen ős magyar nevet kötnek egy hasonló hangzású nevű szenthez?
Én nem hallottam ilyesmit, hogy kötődne, Lehel kötnék egy.
Értem. No, befejezésül szóljunk arról, hogy tehát Kárpátalján vagy most, azért küldött oda provinciális, hogy edződjél, mert az is misszió, ha nem is a szó klasszikus értelmében, hogy érzed magad Kárpátalján, eltöltöttél néhány hónapot ott. Milyen élmény volt? Mi volt a nehéz benne? Mi volt a könnyű? Mi volt a szép? Mi volt a meglepő?
Nagyon jól érzem magam ott. Az ottani testvérek nagy-nagy szeretettel fogadtak, és ezért nagyon hálás is vagyok nekik, és próbálom ezt a bizalmat, ezt a szeretetet így visszaadni nekik. Valóban Peruba készülök, és én is úgy gondolom, hogy a legjobb ugródeszka most az talán a Kárpátaljáról van. Sajnos, hogy a háború miatt Ukrajna egyre inkább elszegényedik, és sokszor harmadik világbeli állapotok alakulnak ki abba az országba is, és sajnos így Kárpátalján is. De igazából mondom, ez engem nem zavar a kényelmi része a dolognak, hogy nincs meg az a kényelem ott, ami mondjuk itt Budapesten megvan. Sőt, hát én ezt így, hát egyáltalán nem hiányzik ez a része. És hát én nagyon örülök, hogy ott lehetek, mert...
Mit tud csinálni? Mivel tudtál bekapcsolódni? Nem papként, azon kívül, hogy nyilván együtt tudsz imádkozni szerzetes rendtársaiddal, meg segédkezel, de az ottani emberekkel, hívekkel kapcsolatban milyen tevékenységeket tudtál vállalni?
Hát hittartásban, hitoktatásban segítettem be, ige liturgiákat, ugye diakónusként lehet tartani, és temetéseket is végeztem már. Uh-huh. körülbelül Caritas munkába is próbáltam, főleg még a gyakorlati év alatt, ott töltött 3 hónap alatt Caritas munkába is próbáltam belefolyni, és besegítettem, amiben tudtam. Úgyhogy hát tulajdonképpen még ez a diakónusi időszakot én egy kicsit olyan gyakorlati évhez tudnám hasonlítani, mert még olyan nagy leterhelést nem kaptam, de azért ahol lehetett, ott a testvérek bevetettek, hogy úgy mondjam, és most ők is már alig várják, hogy felszenteljenek.
És még vissza egy előre, oda, Kárpátaljára.
Vissza oda, igen. És akkor most már több feladatot fognak majd rám bízni.
És milyen lehetőségek nyílnak meg előtted a felszentelés után? Úgy tudom, hogy a rendi előjáróság is támogatja, hogy beteljesüljön a vágyad, és előbb-utóbb a misszióba, az igazi, nem az igazi, de hát a latin-amerikai misszióba kikerüljél.
Hát igen, azt az ígéretet kaptam tartományfőnök atyától, úgy beszéltük meg legutóbbi találkozásunkkor, hogy most felszentelnek 1-2 évet magyar nyelvterületen leszek pap, így beletanulok úgymond a papságba az anyanyelvemen, és akkor majd támogatni fogja azt, hogy visszakerüljek a Peruba, az ottani ferences testvérek körébe végzett szolgálatra.
Kikerülsz ferencesként Peruba misszionáriusnak, teljesen magadra leszel-e hagyva, vagy pedig egy olyan közegbe kerülsz, ahol azért hallasz esetleg magyar szót is?
Van Peruban egy magyar származású püspökatya, délvidékről való, aki a zágrábi provincia tagjaként került ki Peruba, ha jól tudom, a 70-es években, és azóta ott szolgál. Ott is szentelték föl a pappá, ő fiatalon került ki, jóval fiatalabban, mint ahogy én most vagyok, és 2000-es évek elején püspöki kinevezést kapott, püspökké szentelték, és hát a Szent Atya rábízott egy egyházmegyét, ott Perúnak amazóniai részén.
Tehát akkor magyar főnököd lesz, hogyha Perúban vagy is.
Hát nem tudom, hogy hova fogok kerülni. A gyakorlati fél éves gyakorlati időt, azt az ő egyházmegyéje területén töltöttem, de egészen véletlenül éppen azért, mert a tartományfőnök, a perui tartományfőnök úgy döntött, hogy én abba a házba menjek, de ő neki nem volt ez a fejébe, hogy azért, mert ott magyar püspök van. De így sikerült.
Ez ugyanolyan szép véletlen, vagy a Jóisten gondoskodása, mint ahogy a világmisszió védőszentjének ünnepén szenteltek diákonusság Szavéri Szent Ferenc ünnepén.
Igen.
Ezek jelek.
Igen, jeleknek is tekinthetjük őket. Na, sikerült vele így megismerkednem, és ő is bátorított, hogy kérjem a visszajövetelemet Peruba. Persze egyáltalán nincs eldöntve, hogy én hova fogok kerülni. Peruba van egy missziós provincia, egy perui ferences missziós provincia, meg Perunak egy szintén amazóniai részén, a trópusi vidéken vannak közvetlenül Rómától, a római rendi központtól függő házak is. Uh-huh. És akár oda is visszamehetnék.
Hát és hát még nyitott vagy végül is, ahova helyeznek, ott igyekszel megállni a helyedet.
Én teljesen nyitott vagyok, úgy érzem, hogy a Jóistentől megkaptam azt a szabadságot, hogy bárhol, tehát akár a hazámtól nagyon távol is szolgáljam az ő egyházát. És hát talán azért, mert ugye spanyolul kezdtem el tanulni, meg most már Peruban kétszer is jártam életemben, ezért ez úgy kézenfekvőnek tűnik, hogy akkor oda menjek vissza, de hogyha esetleg úgy adódna, hogy más spanyol nyelvű területre, Közép- vagy Dél-Amerikában bárhová elmennék, úgy gondolom, hogy ezt a szabadságot, ezt birtoklom. Tehát a Jóistennek megkaptam ezt a szabadságot arra, hogy bárhova elmenjek.
És ha valaki elmegy misszióba, ferencesként, mert ez egy úttörő dolog, valamikor voltak magyar misszionáriusok a ferencesek részéről Kínában, Amerikában, Dél-Amerikában, itt-ott voltak, de hát a rendszerváltozás után te leszel az első, aki igazából a magyar rendtartományból így elindul a világba. Átkerülsz egy másik provincia, itt ennek a provinciának maradsz a tagja, vagy pedig átkerülsz egy perui provincia tagjai közé? Hogy működik ez?
Hát úgy gondolom, hogy még azért sokáig ennek a provinciának a tagja leszek, maradok, és ha később lehet, hogy majd átvesznek, nem tudom igazából, hogy ez hogy szokott történni. Hát, hogyha sikerül, de gondolom, hogy ne rögtön nem az első héten vesznek át, mert azért ott...
Persze, egy próbaidő akkor is van.
Kell, bele kell ott gyökeresedni abba a provinciába, ami nem mindig egyszerű dolog, hát reméljük, hogy nekem azért ez menni fog, de meg szerintem ez nem is annyira fontos, ez csak egy jogi dolog, hogy most...
Nem voltak, hát a Kárpátalján most, ahol vagy, ott hát azért magyar emberekkel találkozol többségében, bár nem csak magyarokkal is, de hát egy hasonló földrajzi, kulturális egységben szolgálsz, hogyha távol is Budapestről és egy másik országban, de hát Latin-Amerika egészen más. Hogy érezted magad? El tudod képzelni magad ott közöttük, akár életfogytiglan, vagy tehát jól érezted magad közöttük? Megtalálod velük a hangot? Elég ütésálló vagy, elég strapabíró vagy, hogy egy egész más valóságba belegyökerezzél?
Hát úgy gondolom, hogy képes vagyok rá, sőt, ezért is szeretnék most már minél előbb kimenni, mert most 40 éves vagyok, még ez olyan életkor, hogy az ember könnyen vált így a kultúrát, hogy és még megszokja az ember a teljesen más körülményeket, a más mentalitást, de szerintem, hogy telik az idő, utána már egyre nehezebb lehet. Bár én most én semmi ilyesmit nem érzek, hogy én az a fél év alatt még ott voltam, én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtam alkalmazkodni az ottani körülményekhez, és végig egy nagy öröm volt bennem, egy nagy hála érzett, meg egy nagy megerősödés, hogy tényleg engem valóban jó Isten ide szán, ezek közé, az emberek közé, hogy értük dolgozzak, értük éljek.
Hát szívből kívánom, hogy teljesüljön a vágyad, és legyen egy egyel több magyar misszionárius Peruban, az indiánok között, vagy a peruiak más rétege között, és ez nem veszteség, hanem gazdagodást jelent nem csak a magyarországi ferencesek, hanem a magyar egyház számára is, hogy a világegyház, amelynek a legfontosabb jelzője, hogy katolikus, vagyis egyetemes, jelen legyen személyed által is tőlünk távol, nem veszel el a magyarság számára, hanem ott is jelen vagyunk. Nagyon fontos ez. Hernádi Lehel volt a beszélgetőtársam, akit június 17-én, szombaton 11 órakor szentel pappá Székely János püspök a pasaréti Szent Antal templomban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.